Kende Tamás nemzetközi jogász az Inforádió arénájának vendége. Miért ilyen türelmes az Európai Bizottság? Miért vár ilyen sokáig, amíg a bírósághoz fordul egy ebben az esetben nyilvánvaló mulasztás megállapítását kérve? A hírekben azt hallottam, hogy ez csak egy megállapítási kereset, vagy olyan, mint egy megállapítási kereset.
A bizottság általában nem abban érdekelt, hogy a tagállamokkal a végsőkig élezze a viszonyokat, hanem abban érdekelt, hogy kikényszerítse a tagállamokban az uniós jog végrehajtását. Márpedig ezt úgy tudja jobban elérni a bizottság, hogyha fönntart egyfajta együttműködést a tagállamokkal. Az esetek döntőben az, hogy egy irányelvet nem jól vagy nem pontosan hajtottak végre, az nem ennyire egyszerű. Nagyon ritka az, hogy ilyen nyilvánvaló jogsértés történjen. Illetve nagyon sokszor előfordul, hogy menthető oka van annak, hogy a jogsértés megtörténik. A konkrét esetben is tulajdonképpen Magyarországnak egyszerűen egy olyan helyzet alakul ki, amikor valamilyen teljesen más politikai jogból nem tudja Magyarország azt a jogszabályt elfogadni, pedig egyébként nem vitatja, hogy a magyar jog nem felel meg az uniós.
De az például menthető ok az Európai Bizottság szempontjából, hogy a magyar médiatörvény kétharmados és nincs meg a politikai támogatottság a médiatörvény módosítása irányában?
Ez a jogi felelősség szempontjából nem releváns. Tehát magyarul nem menti ki a magyar államot. Ennek ellenére a bizottságnak megvan az a politikai mérlegelési lehetősége, hogy egy ilyen esetben még újabb és újabb határidőt ad, és ezt meg is tette a magyar politikai életnek, hogy az összeszedje magát, és megtegye azokat a módosításokat, amelyeket szükséges megtenni. Teljesen világos, hogy 2,5 évig vártak ezzel a keresettel, számos esetben szóltak, és amikor már nem volt remény arra, hogy ez a jogalkotás mégis keresztül megy, akkor végül is megindították ezt az eljárást, ami ha úgy tetszik, a politikai nyomásgyakorlásnak egy újabb stációja.
Játsszuk végig a rosszabbik verziót. Azt, hogyha Magyarország nem módosítja a médiatörvényt az Európai Bizottság igényeinek, ajánlásának megfelelően, és a bíróság ezt megállapítja, mi következik ezután?
Hát elég sok minden következhet ezután. Alapvetően most már egy 11 néhány év óta lehetőség van, ahogy azt meg korábban mondtam, megbírságolni azt az államot, amely megsérti az uniós jogot. Ennél van egy érdekesebb fejlemény is azonban. Mégpedig az, hogy azok a személyek vagy szervezetek, amelyek egy uniós irányelv implementációja elmaradásából károkat szenvednek, azok a szervek vagy személyek bizonyos feltételek, ez most nem mennék bele a részletekbe, kártérítési igényen is élhetnek azzal az állammal szemben, amely nem hajtotta végre.
Hoppá, itt médiaiparról van szó, itt eurómilliárdokról van szó.
Itt potenciálisan nagyon sok pénzről lehet szó. Ebben a műfajban klasszikus ügy az egy olasz ügy volt, ahol az pontosan így az Olaszország bizonyos belpolitikai jogok miatt hosszú időn keresztül nem hajtott végre egy irányelvet, ami az úgynevezett szolidaritási alap létrehozására vonatkozott. Az Európai Bizottság hosszú ideig tárgyalt velük, ezt követően a bíróság 2 ízben is elmarasztalta Olaszországot, ez még a 80-as évek legvégén volt. És amikor azután egy társaság csődbe ment, és nem volt pénz a dolgozók végkielégítésének a kifizetésére, akkor ezek a dolgozók ezt követően az olasz államot perelték kártérítési igénnyel, mondván, hogy ha az olasz állam létrehozta volna a szolidaritási alapot az irányelvnek megfelelően, akkor nekik lenne kielégítési alapjuk, mármint a követeléseiknek kielégítési alapjuk, így pedig nincsen.
Megnyerték?
És ezt megnyerték. Na most azóta sok adott a joggyakorlat, de azt gondolom, hogy adott esetben javán meg kéne nézni azt, hogy pontosan ki és milyen igényel élhet, de nem kizárható, hogy ilyen módon, tehát magánfelek is rá tudják kényszeríteni a magyar államot arra, hogy lépjen majd.
De elvileg bárki bármilyen igényelhet, akinek kellő tőkéje van ahhoz, hogy Magyarországon a kábeltelevíziózásban részt vegyen, hivatkozhat arra, hogy a rendezetlen jogi viszonyok miatt nem volt ebben képes részt venni ilyen típusú érvekre, amely a hazai joggyakorlatban azért nem ritka. Az unió bírósága vevő lehet?
Hát ez konkrétan még csak nem is feltétlenül az uniós bíróságot kellene megindítani. Adott esetben egy magyar bíróság előtt is el lehet egy ilyen típusú kártérítési igényt indítani. Én azt gondolom, hogy ismerve a joggyakorlatot, egy ilyen típusú kártérítési igény az inkább azoknak a részéről képzelhetőek el, akik már piacra léptek, vagy akik tudják valószínűsíteni, hogy a piacra léptek volna. Néhány tíz ilyen társaság lehet, vagy még annál is kevesebb, de ebből, hogy mondjam, komoly veszteségek érhetik a magyar államot adott esetben.
Nem vagyok abban biztos, hogy ez egy szakjogi kérdés, de az Európai Unió joga az érzékeny egy állam teherbíró képességére?
Bizonyos szintig igen. Nem olyan régen nagyon sokan figyelték magyar és másodt is az úgynevezett IRAP ügyet. Ez egy helyi adóval kapcsolatos olasz ügy volt, amelyben az olasz államnak az volt az egyik érve elég hosszú időn keresztül, hogy amennyiben ebben az ügyben elmarasztalják, akkor az olasz költségvetés gyakorlatilag csődbe megy. Olyan mennyiségű pénzt kellene visszafizetni. És ez a gondolat oda vezetett, hogy például a főügyész egy olyan javaslatot terjesztett elő, amiben például időben korlátozták azt, hogy milyen típusú igényeket kell hát adott esetben visszafizetni, vagy megtéríteni. Tehát bizonyos szintig figyelemmel vannak a tagállamok teherbíró képességét.
Akkor ebben bízhat a magyar állam akár? Vagy azért annyira nincsenek figyelemmel?
Hát azért annyira nincsenek. Tehát az elképzelhető, hogy olyan kártérítéseket nem ítélnek meg, amelyek hogy úgymond megroppantanák a magyar költségvetést, de az, hogy adott esetben milliárdos kártérítések nem kizártak, az biztos.
Menjünk még tovább a rossz forgatókönyv elemzésében. Mikorra születhet meg az első büntetés, ha magyar állam nem tesz semmit? Mikorra születhet meg az első, szóval mennyire gyors az Európai Bíróság működése?
Ezt így most pontosan nem tudom megmondani, hogy mennyi időn belül, de azt gondolnám, hogy néhány éven belül.
Néhány év? Az rengeteg idő, amikor
ez a,
napi
hogy úgy mondjam, a nemzetközi jogban és általában a nemzetközi bíróságok működésében, amelyeknek egyik speciális alanya, egy speciális nemzetközi bíróság, az Európai Bíróság, ez
normál
idő. Sok, még gyorsak is szám.
Utána ez hivatkozási alap, precedens értékű lehet, más államok gyorsabb elbírálás alá esetnek, ha egy hasonló ügy fordul elő, vagy mindent előről kell kezdeni?
Tulajdonképpen van egyfajta precedens Európai Uniós gyakorlatban, hát hogyha az ügyek nagyon hasonlítanak egymásra, azokat nem fogják zérusról újra elemezni.
De a politikai rész megmarad az elején, tehát a bizottság tárgyal, ugyanúgy megpróbál egyességre jutni, esetleg a bíróság előtt lehet az ügy egyértélésű, kidolgozottabb.
Igen, kifejezetten.
A rendeletekről szeretném még kérdezni, azt mondja, hogy ezek állampolgár és állampolgár viszonyát is szabályozzák a hivatalos lapban, magyarul is megjelennek, elvileg mindenkinek ismernie illene.
Igen.
Van információ, hogy mennyien ismerik ezeket az uniós rendeleteket?
Szerintem nagyon kevesen. Volt már olyan bírósági tapasztalatom, hogy az eljáró bíró arra kötelezte a feleket, hogy egy meghivatkozott uniós rendeletnek a hiteles fordítását csatolják be.
Pedig meg van magyarul.
Tehát az eljáró bíró sem ismerte ezt a tényt. Tehát azt gondolom, hogy ebben még lenne mit fejleszteni.
Arról van információja, hogy ezek az uniós rendeletek, ezek milyen súlyúak? A magyar jogot alapjaiban átírják, vagy inkább csak finomítják, vagy új területeket szabályoznak. Szóval mennyire kéne a napi peres gyakorlatunkban ezeket rendszerünkbe?
Hát azt kell mondanom, hogy vannak olyan ágazatok, amelyekben az uniós jog teljesen alapvető, és vannak olyan területek, ahol nem az. A média is és távközlési területen, a versenyjogban, a mezőgazdaságban, bizonyos ipari ágazatokban szinte kizárólagos. Olyan jelentőségű az uniós jog, hogy gyakorlatilag lefedi ezeket a területeket. De hogyha mondjuk a családjogot nézzük, vagy a polgári jog nagy részét, akkor ott minimális.
A polgári jog alatt ugye a napi szerződéseink jogát, a adásvételt, ilyesmiket értem.
Azzal, hogy például az adásvételnek nem minden formájára igaz ez, ugyanis az unió az úgynevezett fogyasztói jogot szabályozza. Ezek pedig olyan hogy mondjam, helyzetek, ahol egy laikus és egy szakvállalat kerül kapcsolatba egymással, azaz bemegy a boltba, és mondjuk egy légkondicionáló rendezést vesz, ahol ön egyébként nem ért a légkondicionáló berendezésekhez, az, aki pedig eladja, az jó esetben ígér. és akkor ilyenkor speciális szabályokat állapít meg a jog. No, ezt például szabályoz az uniós, az egész részletes.
Általában mondani, hogy az uniós szabályozás részletessége az egyben fogyasztóbarátabb szabályozást is állít elő?
Ez nincs mindig így. Általában én azt mondanám, hogy inkább bonyolultabb szabályozást állít elő. Mondok egy konkrét példát. 2003 előtt Magyarországon a fogyasztói szabályok kezdetlegesek voltak, de működtek. Konkrétan, hogyha egy gép, egy bármilyen gép vagy berendezés, amit az ember megvásárolt, és egy jogszabályban fel voltak sorolva ezek a értékesebb gépek vagy berendezések, megvásárolt, akkor ha 15 napon belül nem javították meg, akkor ki kellett cserélni, ha pedig adtak csere gépet, akkor maximum 30 napon belül meg kellett javítani, ha nem, akkor ki kellett cserélni, vagy vissza kellett adni a pénzt. A 2003-tól hatályos új, most már uniós szabályok alapján, ez nem így van, hanem egy sokkal bonyolultabb eljárás keretében derül ki, hogy azt a valamit még tovább lehet javítani, vagy ki kell cserélni, vagy sem. Azért, mert az uniós szabályok bizonyos fokig méltányosabbak a kereskedőkkel, de mindenképpen sokkal bonyolultabbak, mint a korábbi magyar szabály.
Innen folytatjuk a hírek után. Kende Tamás nemzetközi jogász az Aréna vendége.